Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és folytatjuk a barcelonai előrejelzéseinket, ami nem az időjárása vonatkozik, mert a jelek szerint az elmúlt évek legcsúnyább időjárása várható pont a barcelonai kiállítás idejére, de mindegy, mert maga a kiállítás az alapvetően fedett területen történik. A Xiaomiról ugye volt szó, van egy másik gyártó, aki nagyon készül erre a rendezvényre, ez pedig nem más, mint a Nokia. És itt hát ugye az a helyzet, hogy a Nokiát azt alapvetően kétfelé kell szedjük, mert van egy klasszikus értelemben vett Nokia, akik alapvetően hálózati dolgokkal foglalkoznak, és van egy készülékes, tehát lakossági üzletág, ami hát igazából nem is Nokia, hanem HMD, ugye így hívják azt a projektcéget, ami a Nokia márkanév alatt a Foxconn segítségével telefonokat gyárt. Na most az a helyzet, hogy tavaly elég sokat pont Barcelonában tudtunk beszélgetni a Nokia egyik vezető termékfelelősével, Eden Fergusonnal, és hát ott kiderült, hogy bár ugye a szakmédia, meg úgy egyáltalán a telekommunikáció iránt érdeklődők, főleg azt szeretik, hogyha csúcsmodelleket mutatnak be nekik, de a Nokia telefonok most már egy ideje megragadnak a középkategóriában, és ez egy szándékos dolog. Úgy érezték a Nokiánál, hogy bár ők megpróbáltak egy teljes készülékportfóliót felépíteni az egészen belépő kategóriától egészen a csúcsmodellekig, de főleg ebben a csúcskategóriában nem sikerültek jól a próbálkozások, és ezért azt mondták, hogy csináljuk azt, amiben jók vagyunk, és ez az alsó kategória meg a középkategória alapvetően, és ebben évek óta hoznak ki újabb meg újabb telefonokat. Nyilván az van, hogy itt is vannak mindenféle előzetes pletykák, hogy miket fognak bemutatni Nokia márkanév alatt, és az egyik ilyen pletyka az a cserélhető akkumulátoros telefonra vonatkozik, amiről egyelőre nem tudjuk, hogy ez mennyire fog stimmelni, de mindesetre jól mutatja azt, hogy a Nokia merrefelé mozog. Már abból a szempontból is ilyen pletykák egyáltalán felmerültek. A Nokiánál most ki van tűzve a zászlóra a környezettudatosság és a fenntarthatóság, és hát ennek ugye vannak különböző hozadékai. Az egyik ilyen, hogy természetesen újrahasznosított, mindenből készítenek mindent. A másik ilyen, hogy a Nokia mióta visszatért az okostelefonos piacra, elég markánsan igyekszik azt hirdetni magáról, hogy hát egyrészt szoftverfrissítés szempontjából ők mindenképpen élenre állnak, és nagyon sok szoftverfrissítési időszakot biztosítanak a telefonokhoz. Másrészt pedig ugye a Nokia telefonokról mindenféle statisztika azt mondja, hogy a mindennapi gyűrődést elég jól bírják. Tehát az ilyen ide koccan, oda koccan, kicsit lepottyan innen, kicsit koszos lesz zsebben, karcolódik, meg az összes ilyen hétköznapi megpróbáltatást, azt ezek a Nokia telefonok meglepően jól bírják, és ezért a Nokia most már azért elég erősen azt kommunikálja magáról, hogy ők adnak egy átlagos telefont egy usernek, de az a telefon olyan szempontból nem átlagos, hogy mennyi ideig lesz telefon, és ebbe a dologba elég jól illeszkedne az is, hogyha az akkumulátor cserélgetést azt meg tudnák oldani. Ugye ez egy régi problémája most már ennek az iparágnak, hogy most már azt lehet mondani, hogy hardveresen a telefonok elég sokáig bírják, ha nem törjük őket össze, akkor éveken át tök jól működnek, de van egy alkatrész minden telefonban, ami hát a leginkább elfáradni képes, és ez pedig az akkumulátor. És míg 15-20 évvel ezelőtt ez nem volt olyan nagy probléma, mert az ember besétált egy teljesen véletlenszerű boltba, és vett egy akkumulátort, lepatintotta a hátlapot, és belerakta a telefonjába, és utána boldogan használta tovább. Egy jó ideje most már ezek a telefonok házilag otthon nem megbonthatók, nem lehet leszedni a hátlapot, nem lehet hozzáférni az akkumulátorhoz, ami nyilván azzal a nehézséggel jár felhasználói szempontból, hogyha fárad az akkumulátor, akkor be kell menni szervizbe, és ott nem csak az akkumulátor árát kell kifizetni, hanem annak a cserének és a munkadíját, amennyiért ugye megcsinálják a szervizben ezt a pótlást. Ez pedig sok szempontból oda löki a usereket, hogy azt mondják, hogy hát kerülne X pénzbe, hogy itt bevigyem, kicseréljék, visszakapjam, és kicsit több, mint X pénzért meg kapok egy új telefont, akkor ezt nem is tartom meg, kidobom a szemétbe, és veszek egy újat. Ez nyilván sem környezetvédelmi, sem fenntarthatósági szempontok alapján nem egy jó szituáció. Ezért ugye az Európai Uniónak is van egy ilyen tervezete, hogy egy bizonyos idő után kötelezővé teszi a gyártókat annak érde arra, hogy lehessen az akkumulátorokat cserélni. Na most ez egyelőre tervezett, és természetesen nagyon erős lobbizás van az ellen gyártói oldalról, hogy ezt bevezessék, mert nagyon komolyan megbonyolítja a telefonoknak az összeszerelését. Most ugyanis az van, hogy ha nem hagyjuk az ügyfelet ahhoz, hogy hozzányúljon az akkumulátorhoz, akkor nekünk jóval nagyobb mozgásterünk van a tekintetben, hogy mit csinálunk a hátlap alatt, és ezért be lehet úgy tenni az alkatrészeket, hogy a legjobb legyen a helyi kihasználás egy készülékbe. Ha meg kell csinálni azt, hogy cserélhető legyen az akkumulátor házilag is, akkor bizony, hát nem biztos, hogy akkora akkumulátorokat tudnak beletenni, mint hogyha nem kéne azt a lehetőséget megadni, hogy ez létrejöjjön. Szóval e felé haladunk, ugyanakkor, hogyha azt az irányt nézzük, vagy azt a szempontot nézzük, hogy azért fontos lenne, hogy az ügyfelek minél tovább megtartsák a készüléküket, akkor igenis van értelme annak, hogy ezt cserélhetővé csináljuk meg, legalábbis akkumulátor szempontból. Szóval meglátjuk, hogy a Nokia ez ügyben mit fog hozni Barcelonába, de nem lennék meglepve, hogyha ezt a koncepciót felkarolnák, mert tökéletesen illeszkedik abba a jelenlegi Nokiás irányelvbe vagy filozófiába, amit az utóbbi egy-két évben művel a HMD. Lesz természetesen más gyártó is, például a Realme. A Realme ugye szintén egy kínai brand, ők ugyanahoz a cégcsoporthoz tartoznak, ahova az Oppo és a OnePlus, és a Realme-nél is azt lehetett látni, hogy egy nagyon erős és nagyon fölfelé ívelő hát piac bővülés után most egy picit megtorpanni látszanak. Eddig ugye az volt, hogy a Realme is ontotta magából a különböző készülékeket, amelyeket jól össze lehetett keverni, mert egymásra csúsztak a tavalyi meg az idei modellek, miközben túl sok különbség nem volt köztük, és úgy néz ki, hogy egy picit ez konszolidálódik, és egyre kevesebb új Realme telefon kerül piacra, amivel nincs abban az esetben baj, hogyha minden szegmensnek tudnak csinálni egy releváns ajánlatot. Hát meglátjuk, hogy ezt Barcelonában hogyan tudják képviselni, de mindenképpen az a helyzet, hogy ők is ott lesznek, és a Realme-nek az egyik húzó hívószava a jelenlegi vagy az idei kiállításon az a villámgyors töltés, hogy a 200 watt töltési sebesség fölötti töltési sebességet ígérnek, ami azt jelenti, hogy 5-6 perc alatt fel lehet tölteni egy átlag telefont a 0-ról 100-ra. Ez ugye egy ilyen számháború most a kínai gyártók között. Most már a középkategóriában is ilyen 60-60 wattos töltőket adnak, a felső kategóriában pedig 80-100-120 watttal szoktak találkozni az ügyfelek, és most ezt hát tovább növelik, és 240 wattról pusmognak. Szóval ez lesz a Realme-nek az egyik fegyvere. Szintén ott lesz a Honor, ami egy nagyon érdekes szitu, mert a Honornak ugye amit várunk, az a Magic 5 bemutató. A Magic 5-nek pedig, hogyha minden stimmel, akkor három készüléke van, a Magic 5 Pro, a sima Magic 5 és a Magic 5 Lite, és a Pro-ról meg a sima Magic 5-ről egyelőre ugye hivatalosan nem ment ki semmilyen információ, a Magic 5 Lite-ot pedig már bejelentették, és körülbelül mire kezdődik a kiállítás, már meg is lehet vásárolni. Szóval nagyon lehet érezni, hogy az a Magic 5 Lite az igazából hát nem feltétlenül abból fakad, hogy ők fogták a majd bejelentett Magic 5-öt, ezt azt kivettek belőle és Lite-nak nevezték el, hanem hogyha megnézzük a specifikációkat, meg a paramétereket, akkor azt fogjuk látni, hogy ez egy Magic 4 Lite, ami kapott néhány extrát kamerás fronton és kapott egy AMOLED kijelzőt, de egyébként hardveresen majdnem, hogy ugyanaz, és rámondták, hogy Magic 5 Lite, nyilván egy kis formaterű változtatás is van a történetben, de hogy ez nem egy teljesen a nulláról újra tervezett modell, hanem inkább csak egy frissítés a korábbinak, míg a sima Magic 5 és a Pro az valószínűleg egy ennél komolyabb változást fog hozni, de hát ugye ezt is majd a hétfőn vagy kedden fog kiderülni, amikor a Honornak megtörténik a barcelonai bejelentése. Ezek mellett természetesen a Honornak vannak olcsóbb telefonjai is, az X-szériás telefonok, amikről viszont hát nem nagyon kommunikálnak ilyen nagy hírvel és közepette, egyszer csak felbukkannak operátori meg bolti kínálatban ezek az eszközök, nagyjából azt nyújtják, amit a konkurens modellek belépő szintű eszközei, és egyébként jelen van a Honor ezekkel is, és hát csinál vele eladást, tehát ez mindenképpen egy olyan szegmens a számokra, ami segíti azt, hogy hát rentábilisan tudjanak működni a csúcskategóriás készülékek kapcsán is, de ezekről szintén valószínűleg egy kicsit majd később fogunk tudni beszélni. Jelen lesz a kiállításon a ZTE, ami ugye korábban a Huawei nagy ellenfele volt Kínában, ez a korábban, ez mondjuk 10 évvel ezelőtt volt. Aztán először az ATL szaladt bele egy ilyen embargós hacacáréba az Egyesült Államokkal, ami miatt nagyon erősen visszaesett mind a hálózati, mind a készülékes szerepe, de nem tűntek el. És úgy néz ki, hogy ők túlélték ezt a dolgot, és elkezdtek erősödni, és az ATL-nek is van almárkája, ami a Nubia, ami egy ilyen kicsit ilyen prémiumra szánt brand, és most már azért vannak információk arról, hogy az ATL miket fog hozni a kiállításra. Nagyon úgy néz ki, hogy az Axon széria legújabb darabját még visszatartják, de ha minden stimmel, akkor ők ilyen speciális eszközökkel készülnek, amelyek között lehetnek tabletek, meg lehetnek virtuális valóság szemüvegek is. Ugye ez egy olyan kategóriája ennek az egész iparágnak, ami egy ilyen félig zsákutcának tűnő dolog. Elég sok cég beszállt ebbe a virtuális valóságba, többek között a Samsung is, ők konkrétan a Facebookkal együtt, de a HTC is teljesen átnyergelt erre az irányra, viszont nem lett egy elterjedt dolog, tehát nincs arról szó, hogy minden második háztartásban van egy virtuális valóság szemüveg, és otthon nézzük a virtuális valóságot, anélkül, hogy látnánk, hogy mi zajlik körülöttünk. Ez nem történt meg minden prognózis ellenére, de van egy olyan rétege a felhasználásnak, ami viszont fontos. Különböző tervezőprogramok használnak virtuális valóságot, és természetesen a játékipar szintén megpróbál belőle profitálni. Szóval ebben lehet mozgolódni, de nincs egy akkora áttörés virtuális valóság szempontjából, mint ahogyan azt 8-10 év ezelőtt próbálták jósolni az iparági szakemberek és szereplők. De az ATL ott lesz, minden évben ott van egyébként, mert hogy hoznak új készülékeket, és bár Magyarországon azért alapvetően ezeket a belépő szintű ATL telefonokat találjuk meg nem csak a boltokban, hanem a szolgáltatói kínálatokban is, azért az ATL-nél is elég komoly technológiai szakértelem áll rendelkezésre, és a csúcskategóriás telefonok szempontjából hát simán fel tudják venni a versenyt a Xiaomi-val, a Realme-val, az Oppo-val és az összes többivel. Hát más kérdés, hogy az európai piacon, és főleg a kelet-európai piacon nem nagyon tudják, vagy nem nagyon merik egyelőre még ezeket a magasabbra árazott telefonokat behozni, mert egyszerűen a ZTN név nem elég erős még itthon Anna azért, hogy megbízzanak bennük azok, akik sok-sok pénzért akarnak telefont venni, azok sokkal hamarabb fognak ráfordulni egy Apple-re, egy Samsungra vagy egy Xiaomi-ra. Érdekesnek ígérkezik a Balint Groupnak a kitelepülése is. Ugye a Balint Group egy olyan cég, akik ilyen bérgyártásban csinálnak dolgokat, vagy lehet inkább most már azt mondani, hogy bizonyos márkákat elég jó fel tudtak nevelni, és az egyik ilyen leghíresebb márkájuk, amivel tényleg sikereket tudtak elérni, ez a CAT, ugye ezek a strapa bíró telefonok. És a Balint Group elég ügyesen keresi azokat a lehetőségeket, és találja is meg, amelyekkel az ütésálló telefonok mezőnyéből ki tudja emelni a CAT-et. Hát ugye egyrészt van annak egy neve, meg van ennek egy dizájnja ezzel a fekete-sárga kombinációval. Másrészt pedig ugye korábban hát a hőkamerás megoldással voltak egyedülállók ezen a piacon. Tehát ezekben a telefonokban, néhány CAT telefonban FLIR hőkamerát tettek be, ami bizonyos munkakörökben és bizonyos felhasználások mellett kifejezetten hasznosnak bizonyult, és adott egy nevet, vagy szerzett egy nevet a CAT telefonoknak. De most már hőkamerát más gyártók is tudnak, főleg a kínai gyártók, ők azok, akik hajlandóak kifizetni a FLIR-nek a megfelelő összeget azért, hogy beépítessék a megoldásukat a telefonba, úgyhogy elő kellett rukkolni valami újdonsággal, és ezen a barcelonai kiállításon a Balint Group és a CAT közösen be fognak mutatni egy műholdas kommunikációs megoldást, amit telefonba építenek be. Most ebben az az érdekes, hogy ezt valószínűleg azért hozták előre, vagy azért kezdtek el vele foglalkozni, mert a Huawei és az Apple is a csúcs kategóriás telefonjaiba beletett már valamiféle műholdas kommunikációs opciót, ami nyilván egy nagyon alapszintű műholdas beszélgetést tesz lehetővé. Sőt, mondhatjuk azt, hogy nem is beszélgetésről van szó, hanem segélyhívó üzeneteket lehet műholdas kapcsolaton keresztül eljutatni a megfelelő helyre, hogy aki olyan helyen kerül bajba, ahol nincsen mobilhálózati lefedettség, az műholdas infrastruktúra segítségével tudjon jelezni arról, hogy baj van. Ezt ugye a Huawei Kínában használja, az Apple pedig egyedülre, főleg az Egyesült Államokban és Kanada területén tette lehetővé, mert hát bár műhold mindenhonnan látszik, bárhol is vagyunk a földgolyón, de mégiscsak az a helyzet, hogy ahhoz, hogy ez a dolog működjön, ahhoz van egy elég komoly szervezeti és anyagi háttér, amire szükség van, mert az egy nagyon jó dolog, hogy a telefonom lát egy műholdat, és el tudja rá küldeni, hogy baj van, segítsetek, de hogyha azt az üzenetet senki nem fogadja, és az az üzenet nem jut el a megfelelő szervezetekig, akik ugye lépéseket is tudnak tenni az ügyben, akkor teljesen mindegy, hogy van a műholdas kommunikáció telefonon, vagy nincs. Most erre a vonatra úgy néz ki, hogy felül a Balint Group is a kettel, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ők mit találtak ki. Hogyan oldják meg a háttér dolgokat, hogyan oldják meg az anyagi részét, és egyáltalán hogyan oldják meg a telefonok műholdas kommunikációját. Egyrészt ez egy elég komoly kihívás, mert egy műholdas kommunikációhoz jóval több energiára van szüksége egy eszköznek, mint egy sima mobilhálózati cucchoz, tehát jóval messzebb van egy műhold tőlünk, mint egy közeli adótorony. Másrészt pedig nagyon pontosan kell pozícionálni, éppen ezért elég sok korlátozás bukkan fel egy ilyen kommunikáció kapcsán, hogyha egy átlag telefonnal akarjuk megoldani, alapvetően mi tudunk küldeni a műhold felé valami szignált, hogy itt vagyunk és gond van, a Huawei megoldása az ideig tart, az Apple-nél megpróbálnak visszaküldeni a telefonra egy nyugtázó üzenetet, hogy rendben van, úton van a segítség, de az nagyon messze van, hogy mi itt beszélgetni tudjunk egymással a műholdas kapcsolaton keresztül, tehát ez ilyen vészmegoldásnak van fel kitalálva, és ezért aztán, miután az Apple-nél meg a Huawei-nél idáig jutottak el, ezért nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy egy olyan gyártónál, ahol mi kifejezetten terepre szánt készülékeket forgalmaz és állít össze, ott tovább tudtak-e lépni, hát ez is ki fog derülni Barcelonában, mert van meghívásunk a kethez, hogy megnézzük, hogy az ő műholdas megoldásai hogyan működnek. Mindezeken túl nyilván fogunk találkozni egy csomó olyan gyártóval, akire nem is számítunk, ugye rengeteg kínai szereplő lesz, és akit még mindenképpen feltennék a listára, az a Motorola. Ők ugye hát alapvetően a Lenovo-val vannak összebútorozva, ugye a Lenovo megvette néhány évvel ezelőtt a Motorola márka nevet, sokáig nem tudták, hogy mit csináljanak vele, de most már azért van egy elég jól látható Motorola felhozatal, ami az egészen belépő szintől a csúcsmodellig terjed. Hát Magyarországon is alapvetően a belépősök középkategóriával vannak jelen a piacon. Nem nagyon régóta jöttek vissza a magyar piacra, tehát hogy ők még most ilyen tapogatózó állapotban vannak, de a Mobile World Congresszen mindenképpen lesz Motorola bemutató. Mi számítunk egy csúcsmodellre, ami valószínűleg az Edge 40, és számítunk egy összecsukható telefonra, mert hogy a Razer-nek volt tavaly egy elég jól sikerült kiadása, és úgy néz ki, hogy az előzetes információk és hírek alapján ennek lesz egy fejlesztett változata is, aminek a legnagyobb meglepetése, vagy tulajdonsága, vagy különlegessége az, hogy az összecsukható telefon teljes fedlapja egy kijelző lesz, ami nagyban segítheti a használatot, mert tényleg alig-alig kell majd kinyitni a készüléket annak érdekében, hogy elérjünk bizonyos információkat és funkciókat, hogyha egy összecsukható telefon egyik fele az egy full kijelző, akkor azt ritkában kell nyitogatni. Szóval előzetesen ennyit tudunk elmondani a Barcelona Mobile World Congressről. Nyilván most megyünk ki, utazunk, és kint megnézünk mindent, és egy hét múlva el tudjuk mondani azt, hogy ténylegesen ezekből az előrejelzésekből mik valósultak meg, és melyek voltak ennek az idei Mobile World Congressnek a legemlékezetesebb pillanatai és bejelentései, úgyhogy ez várható a jövő héten. Most viszont lejárt az adásidőnk, nagyon szépen köszönjük ezen a héten is mindenkinek a figyelmet, aki minket hallgatott. A jövő héten tehát ugyanebben az időpontban ismét jelentkezünk, addig is minden jót kívánok, viszont hallásra!